Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A gyermekes családok jövedelmi és vagyoni helyzetének alakulását elemezte a Kincs.
A nagycsaládosoknak az egyfőre jutó éves jövedelme nőtt leginkább, de összességében a gyermekes családokról is megállapítható az, hogy 2010 óta nőtt a körülben a egyfőre jutó éves jövedelem.
Tovább bővül a Zöld Óvoda program, újabb 296 intézmény érdemelte ki a minősítést.
Nagyon lelkes óvodapedagógusok voltak, akik ezt elindították, és nagyon fontos ez a program, hiszen a fiatalok környezettudatosságát a legkisebb korban tudjuk elkezdeni kialakítani.
Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelő szülői képzést a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat.
A szakellátásban élő gyermekek törvényi kötelezettségünk, hogy nevelőszülőknél helyezzük őket el. Nagyjából 2000 nevelőszülőre lenne még szükségünk, és ennek a hiánynak a csökkentése érdekében toborzunk nevelőszülőket.
A tavainál várhatóan nagyjából 10%-kal magasabb valorizációs szorzóra számíthatnak a nyugdíjba vonulók.
Ez a nyugdíjszámítás során kulcsfontosságú tényező, mert így tudjuk megállapítani az úgynevezett életpálya átlagkeresetet, ami a nyugdíjszámítás alapja.
Háromszorosára nőtt 2010 óta Magyarországon a gyermekes családok egyfőre jutó éves jövedelme. A Kopmária Intézet a családok vagyoni helyzetét is elemezte. A két szülős, két gyermekes háztartások a legvagyonosabbak, csak nem 80 millió forinttal. Az egyedül élők rendelkeznek a legkisebb 39 milliós vagyonnal, az országos átlag pedig 61,6 millió forint háztartásonként. Rövid Irint, a Kincs elnöki tanácsadóját kérdeztem.
Évente végez egy nagy mintás adatfelvételt a KSH, és ebben a háztartásoknak a jövedelmi helyzetét, az életkörülményeinek az alakulását vizsgálja meg. Azt láthatjuk ezekből az adatokból, hogy 2010 óta valóban a nagycsaládosoknak az egyfőre jutó éves jövedelme nőtt leginkább, de összességében a gyermekes családokról is megállapítható az, hogy 2010 óta nőtt a körülben a egyfőre jutó éves jövedelem, sőt háromszorosára nőtt ez az érték, és gyakorlatilag mindegyik, tehát gyermekszámtól függetlenül az összes gyermekes családról megállapítható ez, leginkább a nagycsaládosoknál figyelhető meg ez az emelkedés, de az egygyermekesek és a kétgyermekes családoknak is javult a jövedelmi helyzete.
Mit jelent ez számokban?
Ha a gyermekes családokat úgy összességében nézzük, akkor, ahogy említettem, háromszorosára nőtt az éves egyfőre jutó jövedelem a körükben. 2010-ben még alig érte el, vagy haladta meg a 757 ezer forintot ez az összeg. 2024-ben már 2,3 millió forint volt, és hogyha az egygyermekeseket nézzük, akkor 2024-re ez az érték, tehát az egyfőre jutó éves jövedelem a körükben 2,6 millióra, a két gyermekeseknél pedig 2,4 millió forintra nőtt, a nagycsaládosoknál megközelítette a 2 millió forintot, az egyszülős családoknál pedig némileg meg is haladta azt.
Vizsgálták azt is, hogy a gyermekes családok vagyoni helyzete hogyan alakult. Ezzel kapcsolatban milyen megállapítások születtek?
Igen, megnéztük azt is, hogy a családoknak a vagyoni helyzetéről milyen adatok állnak rendelkezésre, és ezekből milyen következtetést tudunk levonni. 2023-ban volt legutóbb egy felmérés, a Miből élünk című felmérés, amelynek keretében erre vonatkozó adataink vannak. Ebből azt látjuk, hogy 2023-ban egy háztartás átlagosan 61,6 millió forint nettó vagyon jutott. Fontos azt talán megemlíteni, hogy mi is ez a nettó vagyon, még mielőtt megnézzük pontosan, hogy akkor az egyes háztartás típusokban ez az összeg hogyan is alakult. Vannak a birtokunkban pénzügyi eszközök és egyéb vagyontárgyak, gondoljunk csak például az otthonunkra, a lakásra, a házra, amiben élünk, vagy az autónkra, vagy éppen egy értékpapírra, bankbetétre, amit kötöttünk. Ha ezeket értékesítenénk, és a befolyó összegből kifizetnénk az összes tartozásunkat, vagyis a hitelünket, a kölcsönünket, akkor összesen ennyi vagyonunk maradna, tehát ez az összeg, ami a tartozások levonása után marad a családoknál. A gyermekes családokra egyébként 66,6 millió forint nettó vagyon jut a 2023-as felmérés szerint.
Itt háztartásokról beszélünk?
Ez a háztartásonként jutó összeg, azt látjuk ebből, hogy egy háztartásra, vagy éppen egy gyermekes háztartásra mekkora ez a nettó vagyon, amiről beszéltünk. Az adatokban még azt látjuk, hogy a két gyermekes kétszülős családok a legvagyonosabbak. Két gyermekes kétszülős családra jutó nettó vagyon az 79,5 millió forint volt a 2023-as felvétel alapján, és az egy gyermekesek nettó vagyona is egyébként meghaladta az országos átlagot. Az ő körükben, hogyha ezt az egy háztartásra jutó értéket nézzük, akkor 62,7 millió forint volt. A legkisebb vagyonnal pedig az egyedüli élők rendelkeztek, 39 millió forintot jelentett ez az összeg.
Említette, hogy a nettó vagyon részét képezi az az otthon, amiben élünk. Mi a helyzet, milyen arányban rendelkeznek a magyarok saját tulajdonú ingatlannal?
Magyarországon különösen fontos értéket képvisel az, hogy valaki saját tulajdonú otthonban éljen, és gyakorlatilag 10-ből 9 ember a saját tulajdonú ingatlanban él. Hogyha a unió szinten nézzük, akkor is kiemelkedő, hiszen csak Romániában és Szlovákiában magasabb valamennyivel a saját tulajdonú otthonban élőknek az aránya. A népszámlálási adatokat használtuk fel arra, hogy megnézzük azt, hogy hogyan alakul a saját tulajdonú ingatlanban élőknek az aránya így Magyarországon, és azt láthattuk, hogy gyakorlatilag 10-ből 9 háztartás tulajdonosi jogcímű volt, tehát vagy a tulajdonos, vagy a haszonélvező, vagy pedig a tulajdonos rokona élt ebben. Különösen magas a saját tulajdonú ingatlanban élők aránya a 18 év alatti gyermeket nevelők körében. Itt 2011 és 2022 között némileg még nőtt is ez az arány. 2022-ben 92% volt, és ami még érdekes is szeretném kiemelni, az az, hogy azokban a háztartásokban viszont, ahol nem élt 18 év alatti gyermek, ott egy picit csökkent így a saját tulajdonú ingatlanban élőknek az aránya.
Górcső alá vették azt is, hogy hogyan alakult a 25 és 49 év közötti gyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága Magyarországon. Mit mutatnak a számok?
Igen, pontosan ezt is megvizsgáltuk, és azt láttuk, hogy 2010 óta jelentősen nőtt a gyermeket nevelő 25-49 éves nőknek a foglalkoztatottsága, közülük is leginkább az egy gyermeket nevelőknek a foglalkoztatási rátája nőtt 77,3%-on 86,2%-ra, de a két gyerekeseké is jelentősen nőtt, tehát 75,4%-on 85%-ra. Itt 2010 és 2025 közötti időszakot vizsgáltuk. Az is látszódott az adatokból, hogy a legnagyobb mértékű emelkedés a három vagy több gyermekesek körében következett be. Itt 48,4%-ról ilyen 69% körüli értékre emelkedett ennek a mutatónak az értéke, és érdemes azt is megemlíteni, hogy különösen a kisgyermeket nevelő nőknek a foglalkoztatottsága javult 2010 és 2025 között. A három év alatti gyermeket nevelő anyukáknak a foglalkoztatási rátája 2010-ben még 66,6% volt, most pedig már 80,4%.
Rövid irént a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöki tanácsadóját hallották. Tovább bővül a zöld óvoda program, újabb 296 intézmény érdemelte ki a minősítést. A program az óvoda pedagógusok kezdeményezésére indult el. A pályázattal a környezettudatos értékek és szokások elterjesztését szeretnék elősegíteni, de célja az is, hogy a fenntarthatósági szempontok minél inkább beépüljenek az intézmények működésébe. Rajsz Anikót, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkárát kérdeztem a Zöld Óvoda pályázat címátadó ünnepsége apropóján.
Ez a program most már 20 esztendős, úgynevezett alulról jövő kezdeményezés volt, vagyis nagyon lelkes óvodapedagógusok voltak, akik ezt elindították, és ma már a két tárca, tehát az oktatásért és a környezetügyért felelős tárca együttműködésében valósul meg ez hosszú-hosszú évek óta. Nagyon fontos ez a program, hiszen a fiatalok környezettudatosságát a legkisebb korban tudjuk elkezdeni kialakítani. Természetesen elsőként a családban, de a család mellett a zöld óvodák azok, ahol játékosan, élményszerűen kapják meg azokat az információkat, értékeket, ismereteket, amelyek később nekik teljesen természetesen az életük részévé válnak. És így megadjuk nekik az esélyt arra, hogy teljesen mindenféle erőltetés nélkül tudatosan, de természetesen hozzanak környezetbarát döntéseket a később életük során, legyen az magánélet, legyen az esetleg a gazdasági élet szereplőiként, vagy egyéb döntéshozóként.
Hány úgynevezett zöld óvoda van az országban?
Ez a zöld óvoda cím, ez annak idején egy körülbelül 100 óvodával indult, és minden évben egyre jobban bővül a szám, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már 1332 zöld óvoda működik szerte az országban, vagyis minden negyedik magyar kisgyermek zöld óvodába jár, és részesül ebben a nevelésben.
Mit csinálnak másként ezek az óvodák? Tehát mi az, aminek köszönhetően kiértemelhetik ezt a címet?
A zöld óvoda címet egy pályázattal tudják elnyerni, amelyben megvan egy meghatározott kritériumrendszer, amit ők kitöltenek, és ez mindenre, a működésre, a nevelési elvekre, a különböző foglalkozásokra vonatkoznak. A zöld óvodákban nagyon sokszor természetesen helyfüggő, hogy kinek mire van lehetősége, de vannak zöldséges, virágos kertek, tudnak komposztálni, megtanulják a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Nagyon sokan tartanak, szinte mindenki úgynevezett kreatív foglalkozásokat, hulladékból csinálnak valami tárgyat, van, ahol madarakat etetnek, van, ahol kirándulásokat szerveznek. Ez egy nagyon széles kör, amivel tudnak foglalkozni. Gyakorlatilag az óvodapedagógusokon múlik, hogy ők ebből a tárházból mit tartanak a nekik legalkalmasabbnak, és milyen úton, módon nevelik a piciket arra, hogy szeressék és tiszteljék az őket körülvevő környezetet.
Hogyan zárult a 2025-ös pályázat?
2025-ben még 1223 zöld óvoda működött, úgyhogy jelentős javulást értünk el itt is. Most az új pályázati körben 296 óvoda nyerte el a minősítést, és 51 pályázó pedig úgynevezett örökös zöld óvoda címet kapott. Érdemes tudni, hogy a zöld óvoda cím alapvetően többfajta címből áll, valaki először nyeri, mert másodszor nyertek harmadszor, illetőleg akik már nagyon-nagyon hosszú ideje foglalkoznak ezzel, ők úgynevezett címmegtartó, illetve örökös zöld óvoda címet is elnyerhetnek. Nagyon sok ilyen óvodánk van, és nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy ők arra is figyelmet fordítanak, hogy egymást képezzék. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az óvodapedagógusok tartanak olyan továbbképzéseket, olyan összejöveteleket, egymásnak is megtanítják ezek az különböző módszereket, hogy hogyan lehet a kisgyerekeket megismertetni a fenntarthatósággal. Természetesen mi, mint a Nemzeti Minisztérium is támogatunk számos ilyen kezdeményezést, ez sok mindent tartalmazhat a továbbképzésnek, például vannak bábozásos formái is, de alapvetően pedagógiai továbbképzésekre kellett tekintetben gondolni. És ne felejtsük el, hogy ez az egész program az állam támogatásával működik ugyan, de alapvetően óvodapedagógusok, akik a lelkesedésére épül arra, hogy ők ott a kis helyi közösségnek, a szülőknek a bevonásával egy olyan légkört teremtenek a gyermekeink számára, ahol nekik teljesen természetes, játékszerű és tudatos a környezet szeretete, tisztelet.
Az elején beszéltük azt, hogy ugye az óvoda mellett, illetve hát az óvoda előtt a család maga nagyon fontos itt a környezeti tudatosságra való nevelés során, de vajon az óvodából mennyire viszik vissza a családba a gyerekek az ott tanultakat?
Azt kell mondanom személyes tapasztalatból is, hogy teljes mértékig. Azt hiszem, rajtam kívül is van még olyan szülő, aki találkozott már ezzel, hogy a gyerek hazamegy, és a frissen szerzett tudást hihetetlen lelkesedéssel továbbadja. Az én kisfiam annak idején a használt autógumi felhasználásáról tartott nekem kis előadást kb. 4 éves korában. De azt hiszem, ez számos szülő volt így, vagy ugyanígy, vagy hasonló élményekkel gazdagodott. Mi hiszünk abban egyébként, hogy a gyerekek nem csak az óvodások, hanem számos más programot is támogatunk, szerte az általános és középiskolás korosztálynak, illetve később is. De mi hiszünk abban, hogy amit a gyerekek megtanulnak, meg természetesnek éreznek, az alapvetően a felnőttekre is visszahat. Látjuk azokat a példákat, amelyeken igenis bebizonyosodik az, hogy a környezeti nevelésbe tett erőfeszítéseink azok nem hiába valóak, hogy a gyerekek akár rá is szólnak a szüleikre, de hát nem feltétlenül rászólás, hanem egész egyszerűen természetes viselkedést viszik tovább magukkal. Persze családból is hozzák, tehát ez egy ilyen kölcsönhatás, egy olyan folyamat, amelyben egymástól életünk végig tudunk tanulni.
Rajsz Anikót, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkárát hallották. Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelő szülői képzést a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A májusban induló tanfolyamra március 27-ig lehet jelentkezni, mondta Horváth Ádám, a Máltai Szeretett Szolgálat közép-magyarországi régiójának szakterületi vezetője. Szabó Gergő interjúja.
Két képzést indítunk tavasszal, egyiket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, másikat pedig Budapesten, és célunk, hogy minél több nevelőszülőt találjunk. Azért van szükség nevelőszülőkre, mert a szakellátásban élő gyermekek ennek törvényi kötelezettségünk, hogy nevelőszülőknél helyezzük őket el. Jelenleg nagyon sok nevelőszülő hiányzik a rendszerből, nagyjából 2000 nevelőszülőre lenne még szükségünk, és ennek a hiánynak a csökkentése érdekében toborzunk nevelőszülőket. Biztos sokan hallottak például a kórházban maradt csecsemőkről. Az ő esetükben például nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeket, vagy a családból is nagyjából egyesével érkeznek a gyerekek, minden gyereket külön családban tudjunk elhelyezni, hogy minden gyerek megkaphassa azt a szükséges figyelmet, amit érdemel, amire szüksége van. Ezért van szükségünk ilyen sok nevelőszülőre országos szinten.
Mennyien érdeklődnek a nevelőszülői szerep, vagy az ilyen tanfolyamok iránt?
Körülbelül 2000 nevelőszülő hiányzik a mai magyar rendszerből. Szerencsére érdeklődők folyamatosan vannak. Egész évben, függetlenül, hogy mi szervezünk a képzést, vagy nem, de most célzottan ezt a két területet, tehát közép-magyarországi régiót Budapest és Pest megyében, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében keresünk nevelőszülőket, hogy az itt nevelőszülőkre váró gyerekeknek találjunk megfelelő gondozási helyet.
Milyen feltételek mellett lehet jelentkezni nevelőszülőnek ezekre a tanfolyamokra? Tényleg mik a kritériumok?
Legfontosabb, hogy az illető betöltse a 24. életévét. A nevelőszülőknél az életkor az 50 évvel lehet idősebb maximum a szülő a gyereknél. Tehát egy 18 éves, 20 éves, azért már nem gyerek, hanem fiatal felnőtt esetében a utógondozó járatot lehet, onnantól szerint a még 50 év, amivel idősebb lehet a nevelőszülő. Tehát életkorban körülbelül ez az a felső határ, amiben a nevelőszülők jelentkezését várjuk. Illetve büntetlen életük kell legyen, nem csak ő, hanem a vele egyháztartásban élő felnőtt személyek, és egy egészségi alkalmasságnak is meg kell felelni. Ezekről a házi orvos tud a kérésünkre megfelelő igazolást adni.
A gyakorlatban, a hétköznapokban mire terjed ki a nevelőszülők szerepe, feladata?
Azoknak a gyerekeknek ideiglenes szülőt biztosítsanak, akik valamilyen oknál fogva nem nevelkedhetnek a saját családjukban. A gyámhatóság a gyermekjóléti szolgálaton, gyermekjóléti központon keresztül úgy látja, hogy nem megfelelőek a családban a körülmények, akkor úgy dönt, hogy kiemeli a gyereket a családból, és ezeknek a gyerekeknek ahhoz, hogy ne egy intézményben, ne gyermekotthonban, lakásotthonban kelljen felnevelkedniük, ehhez a nevelőszülők tudnak olyan otthonnyújtó ellátást biztosítani, amiben a saját családjukon belül tudnak nevelkedni. Így a gyerek lát egy család mintát, lát egy anya, egy apa mintát, látja adott esetben, hogy testvérekkel hogyan kell együtt lenni, és így ezt a mintát tudja majd továbbvinni az ő saját felnőtt korára. Ebben másabb a nevelőszülői család, mint az intézmény.
Mennyi idő telik el onnantól, hogy valaki esetleg most jelentkezik egy ilyen tanfolyamra, elvégzi azt, és nevelőszülőként elkezdhet tevékenykedni? Milyen hosszú ez a folyamat?
Maga a képzés az jogszabály rögzíti, hogy milyen ütemben, hogy kell megtartsuk. Nagyjából így nyár elején lesz a tanfolyamnak vége, és ezt követően tudunk az engedélyezéssel foglalkozni. Fontos lépés a immáron tavaly előtt bevezetett kifogástalani életvitelvizsgát és pszichológiai alkalmassági vizsgálat. Ezek után, hogyha ezeken a jelölt megfelelt, akkor tudjuk majd a működési engedélykérelembe őt bevonni.
Horváth Ádámot, a Máltai Szeretett Szolgálat közép-magyarországi régiójának szakterületi vezetőjét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A tavainál várhatóan nagyjából 10%-kal lesznek magasabbak az úgynevezett valorizációs szorzók, amelyeket a 2026-ban nyugdíjba vonulók esetében kell alkalmazni a járandóságuk kiszámítása során. A valorizáció a keresetekből számított nyugdíj reálértékének megőrzését biztosítja. A pontos szorzótáblázat március végén, április elején szokott kijönni. A továbbiakról a nyugdíjguru.hu alapítóját, Farkas András nyugdíjszakértőt hallják.
A valorizációs szorzó, amit magyarul talán értékkövetési szorzóknak nevezhetnénk, ez a nyugdíj számítás során kulcsfontosságú tényező, mert így tudjuk megállapítani az úgynevezett életpálya átlagkeresetet, ami a nyugdíj számítás alapja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a nyugdíj számítás során az 1988 óta szerzett minden évben a bruttó kereseteinkből kell számítani egy nettó keresetet, és a maradék nettó keresetet az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval kell megszorozni. Nyilvánvalóan egy 2000-be szerzett keresetünk már elvesztette volna az értékét, ha azt nem szorozzuk föl a nyugdíjtörvény szerint a nyugdíj megállapítás évét megelőző év országos nettó átlagkereseti szintjéhez. Ez az igazodási pont, ez a referenciaérték, és ez a a bizonyos valorizációs szorzó táblázat, amelyet a kormányzat minden évben március végén, legkésőbb április elején tesz közzé. Az eddigi adatok tükrében elég nagy valószínűséggel 10%, esetleg 10,2%-kal fognak nőni ezek a valorizációs szorzók. Ezt úgy kell érteni, hogy a 2026. január 1 és december 31 között megállapítandó új nyugdíjak esetében ez nagyon előnyös lesz a nyugdíjigénylő számára, hiszen nagyjából 10%-kal magasabb lesz az a bizonyos életpálya átlagkereset, amit ezzel a bonyolult módszerrel számítanak, és nagyon várják egyébként azok is, akik eddig úgynevezett nyugdíj előlegben részesültek, ezek az idén januárban, esetleg februárban igényelt nyugdíjak esetére vonatkoznak, hiszen az ő végleges nyugdíjukat is csak a valorizációs szorzók ismeretében lehet majd megállapítani. Ugye a nyugdíj az két tényezőtől függ alapvetően. Az egyik az, hogy milyen hosszú szolgálati időt szereztünk, mert ettől függ egy ilyen százalékos mértékű nyugdíjszorzó, ez a nyugdíjskála szerinti szorzó. A másik tényező, amitől függ a nyugdíjunk, ez az a bizonyos nettó számított életpálya átlagkeresetünk. Ez az, amit a 88 óta szerzett keresetekből kell kiszámolni, de minden egyes évre külön-külön ki kell számítani, hogy az adott évben keresett bruttó keresetünk az mekkora nettónak felel, meg ezt a nettó összeget kell az említett valorizációs szorzóval, mégpedig az adott évre meghatározott valorizációs szorzóval beszorozni, utána ezt az egészet majd összegezzük, elosztjuk azon napok számával, amikor keresete volt az érintett nyugdíjigénylőnek, és az eredmény lesz majd a nyugdíja összege, amit természetesen ezt az eredményt meg kell szoroznunk azzal a szorzó számmal, ami a szolgálati időnk egész években mért hosszától függ. Nagyon bonyolult a magyar nyugdíjszámítás, annyit érdemes mindenkinek tudni, hogy a valorizáció kivételesen fontos jelentőségű ebben, mert ezzel tudjuk hozzáigazítani, karban tartani, felszorozni a régebbi években szerzett kereseteinket a 2025-ös országos átlagkereseti szinthez.
A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a gyermekes családok jövedelmi és vagyoni helyzetének alakulását elemezte a Kincs.
A nagycsaládosoknak az egyfőre jutó éves jövedelme nőtt leginkább, de összességében a gyermekes családokról is megállapítható az, hogy 2010 óta nőtt a körülben a egyfőre jutó éves jövedelem.
Tovább bővül a Zöld Óvoda program, újabb 296 intézmény érdemelte ki a minősítést.
Nagyon lelkes óvodapedagógusok voltak, akik ezt elindították, és nagyon fontos ez a program, hiszen a fiatalok környezettudatosságát a legkisebb korban tudjuk elkezdeni, kialakítani.
Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelő szülői képzést a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat.
A szakellátásban élő gyermekek törvényi kötelezettségünk, hogy nevelőszülőknél helyezzük őket el. Nagyjából 2000 nevelőszülőre lenne még szükségünk, és ennek a hiánynak a csökkentése érdekében toborzunk nevelőszülőket.
A tavainál várhatóan nagyjából 10%-kal magasabb valorizációs szorzóra számíthatnak a nyugdíjba vonulók.
Ez a nyugdíjszámítás során kulcsfontosságú tényező, mert így tudjuk megállapítani az úgynevezett életpálya átlagkeresetet, ami a nyugdíjszámítás alapja.
A Családi Hit mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.